Üdvözlök mindenkit! És akkor úgyis mondhatnám, hogy and know something completely different, Monty Pythonnal kezdve. Tehát egészen máshol lesz szó. A szekció beleillik, mert közoktatási szekcióról van szó, tehát közoktatásról lesz szó itt elsősorban, illetve arról, hogy hogyan történt a migráció tulajdonképpen a Sulinet esetében. Egy kis történeti áttekintéssel kezdeném, tényleg csak röviden. Igen, akkor ezt nem. Akkor így. Tehát közháló. Tehát a közhálót kell egy kicsit itt emlegetni. Azért jött létre 2004-ben, hogy internet hozzáférés biztosítson, és a széles sávot elterjessze egy szélesebb kör számára. És hát már a problémák ismertek voltak egészen 2010-11 óta költséghatékonysági szempontból, a szolgáltatások rugalmatlan működése szempontjából, elavult eszközök szempontjából és a kis sávszélesség szempontjából, és ezért hát gyakorlatilag egy jelentős átszervezésre került sor a közháló esetében. Mégpedig olyan módon, hogy az NFM tavaly május végén döntött arról, hogy ágazati alapon ezt a közhálót újra szervezi, tehát a ágazati szempontból megpróbálják egységesen kezelni ezeket a dolgokat, hogy költséghatékony legyen a működés, valamilyen szinten megújuljanak az eszközök, amelyek a végpontokon vannak, hosszabb távon a sávszélességeket is sikerüljön megnövelni, és a meglévő eszközök, meglévő rendszereket, tehát olyan szempontból, ágazati szempontból szétbontva, hogy a H-Bom Plusz, illetve az MTG, tehát a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kapacitásait használják ki, és ennek megfelelően gyakorlatilag ketté lett vágva a közháló. A közoktatási intézmények, könyvtárak és közgyűjtemények kerültek az NIF-hez. Ez részben úgy hívjuk, hogy újsulinet, illetve nyilván a H-Bon, illetve az önkormányzatok, mert a közhálóban ilyenek is voltak, körjegyzőségek, teleházak, ezek kerültek a NISZ-hez, amit manapság úgy hívnak, hogy köznet. Szolgáltatási modell szempontjából NIF, mint szolgáltató, tehát mondjuk elsősorban mondjuk csak a hálózati szolgáltatásokra, vagy a szolgáltatások együtt élésére tekintve, tehát itt egy körülbelül ilyen modellünk van, és milyen szolgáltatásokat, vagy mi az, amit tulajdonképpen itt meg tudtunk valósítani a Sulinetnek az átvétele során. Tehát lehet látni, hogy az IP címeket, routingot, hálózatodra tudtunk támaszkodni. A helyi vonalak tekintetében, tehát a tényleges mondjuk ADSL vagy bérelt vonalak tekintetében a jelenlegi és az új szolgáltatókra próbálunk támaszkodni, illetve ebbe a modellbe az MVM-net van egy felhordó hálózaton, ami majd előbb-utóbb kialakításra kerül. Ahogy mondtam, a H-Bon Plusznak a kapacitása és Sulinet számára rendelkezésre állnak, és hát a jelenlegi központi szolgáltatásokra, illetve új szolgáltatásokat is fogunk tudni nyújtani a felhasználóinknak, mert az NIF felhasználók számára rendelkezésre álló szolgáltatások jóval bővebbek, mint a Sulinet szolgáltatások. Tehát körülbelül ez a modell volt, amit meg kellett oldanunk. Elég sokfajta feladatunk volt, ez itt most gyorsan földobtam, hogy ilyen jellegű feladataink voltak. Ezek közül, hát azt mondanám, a legbonyolultabbak azok az adminisztrációs jogi feladatok voltak, mint mindig általában. Tehát a mérnökök azt szokták mondani, hogy a tervezés, beszerzés, implementáció az kismiska ezekhez a feladatokhoz képest. Egymásra épülő függő és részfeladatok vannak. Hát azt lehet mondani, hogy elég jelentős mennyiségű feladat volt műszaki szempontból is. Tehát körülbelül 5000 hálózati végpont, 2200 webszerver és 30000 postafiók migrációra volt szó. És mondjuk azt, hogy kevesebb, mint 6 hónap volt eredetileg tervezve erre a projektre. Hát ezért ilyen módon próbáltam illusztrálni, hogy ez egy bizony kemény feladatnak tűnt első körben is. Ezt megpróbáltuk valamilyen módon szétszabdalni, nyilván az NIF belső struktúrájának megfelelően is, hogy hálózatra és központi szolgáltatásokra is emiatt ilyen struktúrában fogom bemutatni a migrációs feladatainkat is. Hát az egyik legfontosabb és legnehezebb feladat az volt, hogy adatokat szerezünk a végpontokról. Kaptunk adatokat a korábbi közháló felügyelettől, de mint kiderültek, azok az adatok körülbelül 6-7 évesek, tehát ugye kicsit nehéz ilyen adatokkal bármit is kezdeni. Nyilván intézményeket ezek után föl kellett mérnünk, hogy akkor ki ott a felelős technikai kapcsolattartó. Hát, hogy tovább perturbálja a nehézségeket, kiderült, hogy nagyon sok esetben ezek a kapcsolattartók, főleg ilyen kis falusi iskoláknál, az a polgármester van megadva, aki gyakorlatilag lehet, hogy van köze valamilyen szinten az iskolához, de hát olyan igazából nem szakértője a témának, hogy most akkor ténylegesen ott milyen informatikai infrastruktúra lehetséges. És hát nagyon jellemző volt az, hogy ezekben az iskolákban hát rendszergazda az nem igen, olyan ember, aki esetleg látott már számítógépet, igen, és a leggyakoribb kapcsolattartónk az tipikus olyan, hogy néhány végpontot a szomszédos falvakból ő az, aki karban tart. Ahogy mondtam, ezeket az adatokat, illetve ezeket az adatokat használva egy jelentős adattisztítást kellett végeznünk, mert hát ennélkül gyakorlatilag nem üzemeltethető a rendszer, és ami nagyon fontos volt számunkra, hogy az üzemeltetésünk számára ezek a friss információk rendelkezésre álljanak és azonnal érhetők legyenek. Ehhez az egyik korábbi rendszerünket használtuk, amit úgy hívtuk, hogy integrált információs rendszer, tehát ez az IIR. Ennek a továbbfejlesztését végeztük el, és integráltuk a meglévő rendszereinkkel, Cricket, Nagios, Ticketing, stb. Erről már Farkas Pista is mutatott egy-egy ábrát, tehát lehet látni, hogy a felhasználókról a legfontosabb információk, itt most éppen az NIF intézetnél működő tesztvégpontnak az adatai vannak, lehet látni, hogy milyen eszközök vannak, milyen intézményi kapcsolattal vannak, az intézményi kapcsolati alapadatok, hol található az intézmény. Itt lehet látni az ikonokat, bár távolról nem biztos, hogy annyira egyszerűen, tehát ide rá lehet kattintani a felügyeleti rendszerben, Nagiosnak, Cricketnek a diagramjai rögtön elérhetőek erről az interfészen. Tehát ilyen formában viszonylag egyszerűen a rendszergazdáink azok egyszerűen hozzá tudnak nyúlni a rendszerhez. Ezen kívül, ami még itt az előző oldalon nem látszott, az intézmény eseményei, tehát hogyha van éppen valami hiba az adott intézménynél, akkor ez látszik, előző eseményei is látszódnak, tehát vissza lehet keresni, hogy milyen tipikus problémák voltak ennél az intézménynél. Következő nehézség ismét, tehát az adminisztratív nehézségek, a beszerzésünk körülbelül, mert hát nyilván itt egy picit bővítenünk kellett a kapacitásainkat, körülbelül 3,5 hónapos engedélyezési procedúra volt, mindenki ismeri ezt a beszerzési stoppot, tehát ezt valahogyan meg kellett oldanunk ezt a dolgot. Tehát amikor már megkaptuk az engedélyt, onnantól számítva körülbelül egy hónap alatt azért megvoltak az eszközeink. Következő adminisztratív probléma, amikor november végére már ott volt az eszköz, kiderült, hogy az MVM-net és az ADS-el kapacitás biztosító szolgáltatók között rendezetlenek a szerződéses viszonyok, ezért gyakorlatilag nem hajlandóak semmit csinálni, és a migráció az gyakorlatilag attól lehetett tartani, hogy ugye földbe áll ez a projekt, és nem fogunk tudni tovább lépni, de azért ezt sikerült megoldani. Azt lehet mondani, hogy volt egy úgynevezett újratervezés, és hát jöttek a dolgok. Tehát az újratervezés után az volt, hogy nem úgy történt a migráció, hogy ahogy terveztük, hogy naponta 200-300 végpont, hanem 800.000 végpontot kellett migrálni, a hibás dolgokat is figyelembe véve. És hát a dokumentálatlanság az folyamatosan fölütötte a fejét, tehát jöttek a csontvázak, hogyha így tekintünk rá, hogy milyen problémáink voltak, milyen csontvázaink voltak, tehát nem jól volt nyilvántartva, hogy ki a ténylegesen a vonali szolgáltató, nem olyan technológiával volt használva, tehát próbáltuk, mert hát nyilván ennyi eszköznek a migrációja, az nem kézzel történik, hanem mindenféle automatizált scriptekkel, és amikor kiderült, hogy hát azért nem sikerült a migráció, mert nem olyan technológiájú a végpont, mint ahogy itt a dokumentáció mondja, hát nyilván örültünk neki. 96%-os volt a befejezettség 2013. január 2-áig, és kiderült, dokumentálatlansági probléma, hogy körülbelül 200 intézmény nem is tart igény erre a szolgáltatásra. Körülbelül 30 nem elérhető, potenciálisan lebontható, tehát minden a mai napig nem tudtuk őket érdemben, nem tudtuk érdemben kommunikálni ezzel a 30 intézménnyel. Jelentős mértékben növekedett az ügyfélszolgálatnak a leterheltsége, tehát míg 2012-ben körülbelül 150 megkeresésünk volt havonta, ez 2013-ban, az első három hónapban 1200 megkeresést jelentett. Nyilván ez a migrációval is összefüggött, de azért ez eléggé jelentős növekedés. Hogy néz ki a hálózat jelen pillanatban? Még továbbra is a sajnos ezekkel a 7-8 éves eszközökkel dolgozunk. A sávszélességek továbbra is 1,8 megabit per szekundumosak. Ahogy elhangzott, tervezünk egy fejlesztési projektet, ami részben az eszközcserével foglalkozik, részben a máságon sávszélesség növeléssel. Hát én úgy satszolom, hogy ennek az indulása 2013 második fele. Én nagyon remélem, hogy júniusban ez ténylegesen el tud indulni ez a projekt. És ahogy mondta már Farkas Pista az előző előadásában is, hát az ADSL terminálása az NIF-nek az ellenes eszközén valósult meg, redundáns módon lett kialakítva. Ez olyan szempontból is mondjuk egy előny, hogy egy sokkal redundánsabb kialakítása lett a jelenlegi NIF szolgáltatásnak. Központi szolgáltatások migrációja. Hát ugyanúgy össze kell gyűjtenünk az adataikat. Korábban ezt úgy hívták, hogy emelt szintű szolgáltatás. Meg is kaptuk a szolgáltatás nyújtójától ezeket a dolgokat. Itt is egy jelentős adattisztítást végeztünk, itt egy kicsit másfajta a megközelítési móddal, tehát itt nem a felhasználókkal vettük fel a kapcsolatot, hanem olyan módon próbáltuk adattisztítani azokat az e-mail postafiókat, amelyeket 2 éve már nem használtunk, vagy nem használtak a felhasználókat, azokat nem migráltuk, tehát van róla mentésünk, de igazából hát ezek nyilván nem élő postafiókok már. Itt a migráció kicsit bonyolultabb volt, mert egy zárt forrású környezetről kellett nyílt forrású környezetre átállnunk, másfajta konfigurációs állományokat kellett alkalmaznunk, tehát Communigate Pro-ról egész pontosan Dovecot-ra és Postfix-re álltunk át. Apache szempontjából nem volt változás. És hát nyilván itt az volt a szempont, hogy a meglévő rendszereinkkel integráljuk valamilyen módon. Cloud technológiát használtunk, jelentős egyszerűsítéseket végeztünk, tehát például a webszolgáltatásokban kidobáltuk az alig használt Microsoft Information Server megoldásokat, mert a felhasználóink igazából nem igényelték. Itt is természetesen közbeszólt ez a 3,5 hónapos engedélyezési procedúra. Viszont ennek bizonyos előnye is volt, mert a cloud infrastruktúrát úgymond addig olyan gatyába tudtuk rázni, amire azt mondhattuk, hogy na igen, erre érdemes, vagy lehetséges ráengedni a felhasználóinkat. Csontvázak, itt is voltak csontvázak. Hát itt is a dokumentálatlanság nagyon jellemző volt. Kiderült, amikor már úgy gondoltuk, hogy na most akkor már majdnem mindennel végeztünk, hogy hoppá, van még egy Microsoft aktivációs szerver is, amiről semmi dokumentáció nem létezett, és senki nem mondta, hogy ez van. Nyilván ezt is meg tudtuk oldani ennek a, de hát ezt igazából már csak január elején tudtuk betenni. A másik ilyen jellemző problémánk az hogy vagy egy nagyon durva probléma volt. Ugye a levelezés esetén hát régi jelszavakkal dolgoztunk, pontosabban azt hittük, hogy azok a működőképes jelszavak, és kiderült az előző szolgáltatótól, hogy hoppá, körülbelül a felhasználóknak a 30%-ánál rossz jelszó adatbázisból dolgozunk, és néztük, hogy megjelent, hogy akkor most mi ez a sok hiba bejelentés, hogy nem működik a levelezés, és akkor kiderült, hogy ja, hogy bocs, rossz adatbázist adtak át. Szerencsére, ahogy mondtam, minden migrálásra került, kivéve a KMS szervert, ott egy hét csúszásunk volt január elejére. És hát itt is volt újra tervezés. Tehát a könyvtárakat hibásan migrálta a NISZA a saját rendszerére, hát és tehát ők egyeztettük, hogy na, ezeket nem kell, a scriptből nem lett kiszedve, a scriptjük az bemigrálta, és a szolgáltató meg lekapcsolta, úgyhogy a újratervezésnek az lett a lényege, hogy gyakorlatilag akkor a NISZ-től kellett migrálnunk ezeket a könyvtárakat. Hát ez kicsit elhúzódott. Központi szolgáltatások néhány adatban. Tehát itt felsoroltam itt a legfontosabb szolgáltatásokat, nyilván ehhez tartoznak egyéb kiegészítő szolgáltatások is. Korábbi széttagolt felhasználásban az úszült rendszer helyett van egy viszonylag egy központosított azonosítási rendszer, ami lehetőséget nyújt a továbbfejlesztésre. A webszerverek száma az nyilván nem nagyon változott. Postafiókok száma azért jelentősen csökkent, ahogy lehet látni, 30 000 helyett most 12.900 van. Van egy javult, mondjuk így az ügyfélszolgálat, mert egykapus ügyfélszolgálaton keresztül tudják igénybe venni a felhasználóink a hibabejelentést, és a szolgáltatásoknak a minősége is javult, mert dinamikus weboldalnak a lehetősége megjelent, tehát korábban gyakorlatilag csak statikus weboldalakat tudtak a felhasználóink használni, kis jó indulattal. És hát, ahogy itt mondtam, hogy egységes felhasználó azonosítás egy lehetőséget biztosít a fejlesztési projektben, hogy a közoktatásban is megjelenhessenek ezek az EduID EduRoam szolgáltatások. Lehet látni, hogy azért nem olyan bonyolult a dolog, tehát a diszk felhasználás az itt a 11. héten a dupla archívumot azt letöröltük, és emiatt most már ott nincsen nagy problémánk, és a levelezésben nincsen különösebb nehézségünk, tehát a szervereink jól bírják az irányomat ilyen szempontból. Valamilyen szinten próbáltunk a meglévő szolgáltatásokra alapozni, tehát platform jellegű szolgáltatásokat, tehát például a központi vírusszűrésünk az ilyen módon változott, lehet látni, hogy január 1-től azért jelentősen megnövekedett a terheltsége, de hát így is még jól bírja, tehát a CPU felhasználása az eléggé jól használható. Erről már tettem említést, hogy hát ez egy lehetőség, tehát továbbfejlesztési lehetőség a közoktatásban, hogy megjelenjen az EduID, illetve az EduRoam, amit tervezünk is a fejlesztési projektben. A következő fejlesztési lehetőség az a videótóriumba való integráció. Tehát például lehetne egy olyan intézményi aloldal, hogy Sulinet videótórium, például, hogyha erre szükség van, illetve az iskolák saját maguk is csinálhatnak ilyen aloldalakat, tehát hogyha videó szolgáltatásokat terveznének. Szeretnénk elérhetővé tenni a Sulinet számára a videokonferencia szolgáltatást, ezen belül is elsősorban a desktop videokonferencia szolgáltatásunkat. És hát egy rövid összefoglalót szeretnék mondani. Azt mondhatjuk, hogy sikeres a migrációnk, elégedettebbek a felhasználóink. Ezzel kapcsolatosan egy érdekes anekdóta, a fölhívtuk, tehát amikor itt felszaporodtak a bejelentések, akkor fölhívtuk a felhasználót egy hét múlva, hogy és kérünk, tehát rögtön azzal kezdtük, hogy elnézést kérünk, hogy ilyen sokára hívtuk őket. Azt mondták, hogy hó, nagyszerű, hát legalább kaptak visszajelzést, valami hívást, tehát eddig ez igazából nem volt jellemző. Tehát azt lehet mondani, hogy jelentős mértékben javult a felhasználóknak az elégedettsége, és egy jóval proaktívabb ügyfélkezelést próbálunk megvalósítani. Itt a rövidesen induló TIO projektén megöllegeztem egy bizalmat neki, de nehézségeink vannak, ismételten adminisztratív nehézségeink vannak, és itt emlegettem ezt a sávszélesség növelést. Tehát ezt valószínűleg jól kommunikálható módon ezt zászlóra kéne tűzni, tehát Amerikában, Nyugat-Európában vannak ehhez hasonló programok, hogy iskolák 100 megabit per szekundumon címen vannak futó programok Angliában, Írországban, Észak-Amerikában, tehát igazából ezt mindenképpen támogatandónak tekintjük, mert a jelenlegi költség szintjén nem valószínű, hogy megvalósítható a 100 megabit per szekundum a végfelhasználók számára. Röviden én ennyit szerettem volna mondani a Sulinet szolgáltatásokról és tervekről, és ha valakinek van kérdése, akkor szívesen válaszolok. Ha nincsen, akkor köszönöm szépen. Köszönöm.